Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Beaton Studio.
Felforgatók újra töltve. A Bátrak podcastje Kadarkai Endrével. A második évad beszélgetéseit a Volvo Plug-in Hybrid töltötte fel.
Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének. A Felforgatók Podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe menni az árral, és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Ülhetne egy kényelmes ügyvédi irodában milliós fizetéssel. Helyette ő a reménytelen szegénységben élő roma telepeket választotta. Módszer, programot dolgozott ki. Egyesületet alapított, hogy a telepeken élőkön segítsen. A többségi társadalmat pedig érzékenyebbé tegye. Sokan féltették, sőt őrültnek tartották. De ő változtatni akart, és nem riadt meg sem a fizikai ellenállástól, sem a közigazgatás alkalmatlanságától. Hallgassátok meg a Felforgatók támogatójának üzenetét, utána pedig egy bátor magyar nő, Bot Emőke következik.
A Volvo bátor és úttörő márka. Egy igazi felforgató. Számos sorsfordító újítás kötődik a nevéhez. Ilyen például a hárompontos biztonsági öv, amely ma már minden személyautóban megtalálható. És ilyen a legújabb innovációként forgalomba hozott környezetkímélő plug-in hibrid és teljesen elektromos motor is, amelyeknek köszönhetően a minimális vagy nulla káros anyagkibocsátás és költségkímélő üzemeltetés mellett a biztonság, a dinamika és a lendületes vezetési élmény terén sem kell már kompromisszumot kötnünk. Írjuk át együtt a játékszabályokat, tegyünk közösen egy fenntarthatóbb jövőért!
Tudomásom szerint egy értelmiségi családból jössz, és szinte ki volt jelölve az, hogy jogászként mondjuk egy nagyon menő ügyvédi úr irodába ülhetsz. Ehelyett te roma telepen tevékenykedsz, ott dolgozol, szóval nem a könnyebb utat választottad. Miért?
Hát nagyon nehéz válaszolnom erre a kérdésre, mert hogy alapvetően valóban a szüleim, egyébként az egyik gombász, a másik pedig csillagász, de hogy doktoráltak és értelmiségek, és való igaz, hogy elég egyértelmű volt, hogy tovább tanulunk, mint én, mint pedig a testvéreim. Az, hogy jogi pálya lesz, azért az kevésbé volt egyértelmű. Az igazából azt hiszem, hogy teljesen véletlenen múlt, hogy jogra mentem, ez inkább az érdeklődési köröm volt, és egy picit egy ilyen bizonyítási vágy, hogy akkor bekerüljek az egyetemre, és az érdeklődési körömet az viszont az egyetem hozta egyértelműen. Tehát, hogy ez így, az elején ezt nem is azonosítottam pontosan, de már első évben, amikor egy tudományos diákkörbe lehetett csatlakozni, aminek az volt a hívószava, hogy börtönlátogatásra megyünk, akkor az nem volt kérdés. Nagyon izgalmasnak gondoltam ezt a világot, nagyon érdekelt, hogy mi van a falak között. És ahhoz képest, hogy egyébként valóban nekem értelmiségi szüleim vannak, viszont meglehetősen radikálisan jobboldaliak. És azért én abban nőttem fel, hogy kifejezetten a konzervatív értékek, és ehhez tartozva akár az előítéletesség is része volt a mi családi életünknek.
Az alatt mit értesz, hogy előítéletesség? Ki irányába?
Hát ez bármiféle másság. Tehát az, amikor megtudták otthon, hogy én bűnelkövetőkkel vagy romákkal akarok foglalkozni, azért ez nem aratott osztatlan sikert.
Az mit jelent? Mit mondtak?
Hát nem volt értelmezhető, hogy én nem vagyok normális. hogy miért akarok egyáltalán ilyen hülyességgel foglalkozni, az egésznek semmi értelme, és amúgy sem érdemlik meg, tehát hogy azért ezek a tipikus előítéletek, hogy hát úgyse fognak tudni semmit csinálni, bűnözőkre fecséreli az ember az idejét, ez teljesen felesleges.
És te ilyenkor mit mondtál?
Hát én azt hiszem, ez a lázadásomnak egy része volt.
Jó, hogy akkor még ez nem volt annyira megfogalmazva benned szándék szintjén, inkább a lázadás volt, ami...
A szándék szintjén való foglalkozás az akkor jött, amikor én először elkezdtem interjúkat készíteni bűnelkövető fiatalokkal. Ez egy nagyon fontos élmény számomra, amikor elmentem az Aszódi Javítóintézetbe, és két fiatallal készítettem interjút. Ez egy életút interjú volt mindkettőjükkel. És nyilván elkezdtek mesélni a gyerekkorukról, ami döbbenetes volt, tehát egy teljesen sokszerűen hatott rám, mert hogy azokat mondták el, hogy nem tudom, kiemelték a családból, nevelőszülőnél volt az egyik, állatok között tartották, azért vették magukhoz, hogy az állatokról gondoskodjon, alig bírt beszélni, és alig bírta kifejezni magát, és ott akkor indult el bennem ez egy ilyen erős düh, nek tudom megfogalmazni. Tehát az érzés az még a mai napig mindig, amikor elbizonytalanodok, hogy akarom ezt csinálni, akkor ehhez az emlékhez nyúlok mindig vissza. Mert ez egy olyan erős elemi düh volt bennem, hogy hogyan lehetséges az, hogy azok az emberek, akik ítélkeznek ezek az emberek felett, ők zömében olyan társadalmi háttérrel bírnak, mint én, akiknek fogalma sincs arról, hogy azok, akik viszont bűnelkövetőkké válnak, azok közül nyilván, akik szegény sorból, vagy hátrányos helyzetű fiatalok közül, hogy nekik milyen életük van. És mégiscsak mi vagyunk azok, akik ítélkezünk felettük, és akkor ez igazából kinek a felelőssége. Azért én inkább a társadalomtudományok felé húzok, mint a természettudományok, amiben nyilván van az is, hogy akkor ki miből, miért válik azzá, ami. És ezért az elfogadásomhoz azért ez nagyon sokat segít, amikor tényleg ez a ki hova születik, vagy ezeken való gondolkodás. Amikor ha azért már felteszem magamnak azt a kérdést, hogy mi lett volna, ha én születek arra a telepre, akkor vajon mivé leszek? És egészen biztosan tudom azt a választ adni, hogy, hogy vagy prostituált, vagy bűnelkövető. És ezt azért tudom ezt a választ adni, mert magam is az a személyiség vagyok, tehát azért én nem egy könnyű gyerek voltam, mert hogy úgy azért a tanárok is, ha nem igazságosan jártak el velünk, akkor azért úgy ezt szóvá tettem. Tehát egy jó tanuló gyerek voltam, mindig is jó képességekkel, de hogy nem az a rendszerbe illeszkedő.
És ebből hogy következik az, hogy bűnelkövető vagy prostituált?
Hogy ugyanezt csinálják ezek a gyerekek is. Ugyanúgy nem rendszerbe illeszkedő. Pont a lányommal szoktam például, hogy lányom, mintha magamat látnám. Most nekem van egy 7 éves gyerekem. Vele is voltak az óvodában is már problémák, és hívtak be minket, aminek mindig az volt a vége, hogy hát igen, de látszik, hogy nagyon okos gyerek, látszik, hogy micsoda szókincse van, de hát azért, ahogy azok milyen problémák vannak. És ezeknél a gyereknél viszont nincs meg ez a látszik. És nincs meg az, hogy a szülő egyébként olyan hátteret tud adni, vagy olyan elfogadás, olyan presztízse van, amit mondjuk az óvodában, az iskolában elfogadnak, és ezért a gyerek felé is elfogadóbbakká válnak, hanem hogyha van egy öntörvényű gyerek, akinek egyébként még a szülője is gyengébb, alacsony iskolai végzettsége van, alacsony a szocializációja, nem fog tudni úgy kommunikálni, akkor nem adnak neki annyi esélyt ezeknek a gyerekeknek, és kipörög.
A kipörög alatt azt érted, hogy nincs más út előtte, mint a prostitúció és a bűnelkövetés?
Hát itt nyilván a lányoknál, a fiúknál a bűnelkövetés. Igen, részben ezt mondom, hogy nem azt mondom, hogy nincs más út, csak nagyon nehéz. Tehát olyan, mintha úgy képzeljük el, hogy vannak kivételek, néhány százalék, ezek a hősök, akik akkor is a saját útjukon járnak, akkor is lesz munkájuk, akkor is kitörnek a közegből, ha semmi segítséget nem kapnak.
De te nem ilyen lettél volna?
Hát most ez egy kérdés, ez egy feltevés igazából. Az a fontos szerintem inkább ebben, hogy maga tisztában lenni azzal a kérdéssel, hogy mennyire határozza meg azt, hogy mivé válok, akkor, hogy mivel születek bele.
Szóval, hogy szerencséd volt.
És hogy szerencsém volt, és nem csak nekem van szerencsém, hanem nyilván mindenki másnak, mert mondjuk, ha én nem akartam volna iskolába járni, akkor biztos, hogy ez nem opció, hogy ne menjek. Nem lett volna opció, hogy ne tanuljak tovább. Nem az volt a kérdés, hogy akkor tanulok, hanem az, hogy hova.
Azért ez egy nagyon érdekes dolog ám, hogy abban a társadalmi közegben, ahol te felnőttél, vagy ahonnan te jössz, szembeállítva azzal, hogy mi van Bagon, általában a bagiak kezdenek el azon elgondolkodni, hogy miért nem születtek oda, ahova te születtél.
De nem gondolkoznak el, pont azért nem gondolkoznak el, mert amiért egy átlag ember nem gondolkozik el, hogy vajon miért lesz ő bűnelkövető, aki egy telepre költözik, mert nem ismeri a problémát, nem ismeri. Az, hogy mit gondolunk, azt nagyon erősen befolyásolja, hogy milyen tapasztalataink vannak, és hogy az nagyon, nagyon szűk körű. Nem fogok gondolkozni rajta, nem tudok egyszerűen, mert nem látok túl azokon a kliséken. Ami érdekelt, hogy minél jobban megismerjem a problémát, én utána gyakorlatomat azt már börtönben végeztem, a tököli börtönben, fiatalkorúakkal, hogy egész nyaramat ott töltöttem. Egyre jobban beleástam magam ebbe a területbe, és egyébként akkor az egyetem után én egyértelműen börtönbe akartam elmenni nevelőként dolgozni.
Azért az kemény, hozzáteszem.
Igen, és nem is vettek fel.
De miért nem?
Hát nekem meggyőződésem, hogy azért, mert ott voltam gyakorlaton, azt pontosan látták, hogy én azért kevésbé egy rendszerhez idomuló alkat vagyok, tehát, hogyha valamivel nem értek egyet, akkor azért próbálok tenni azért, hogy az jobbá tegyük, és azért egy hierarchizált rendszerbe ez kevésbé egy, nem tudom, vágyott munkavállalói attitűd.
Szóval az akkori felettesek nem dobálták a sapkájukat a levegőbe ilyenek hallattán?
Nem, de mondjuk önkéntesként abszolút támogatóak voltak, de épp akkor létszámstopp volt, úgyhogy arra hivatkozva nem vettek fel. Úgyhogy egy picit más irányba mentem, ott mint áldozat segítő, de hivatalon belül abszolút ezzel a céllal, hogyha üresedés lesz, akkor már ott legyek közel a tűzhöz, de addig is megismerkedek egy másik területtel. Itt egy másfél évet voltam, utána mentem át pártfogó felügyeletnek a módszertani osztályára, ott is másfél évet, és hát tulajdonképpen utána jött el az én időm, amikor végre felszabadult egy pozíció pártfogóként, ott a gödöllői kistérségben, vele együtt az Asszódi Javítóintézetben, az ilyen utógondozó pártfogó, tehát az volt a munkám, hogy felkészítsem a fiatalokat arra, hogy akkor, hogy szabadulás után mit tegyenek. A pártfogó felügyeletről azt kell tudni, hogy ez egy kétarcú dolog. Egyrésztről a szociális segítés van, másrésztről egy kontroll. Tehát mindig azt mondtam a pártfogalatémnek, hogy én vagyok a büntetésük, hogy velem találkozzanak két hetente, hetente, havonta, attól függ, hogy kinek mi kell, mert ha nem találkozik velem, akkor börtönbe kerülhet, vagy akkor folyik tovább az ügye. Ha találkozik velem, akkor viszont próbálkozhatunk azon, hogy megnézzük, hogy neki egyébként mi az, ami miatt bűnelkövetővé válik, vagy hogyan tudjuk megelőzni a bűnismétlést. És nyilván itt nagyon nagy a szórás. Ezek a fiataloknál azért nem egyszerű, hogy miért válik bűnelkövetővé. És akkor az én egyik felismerésem az pont az volt, hogy mire 16-17 évesen találkozok egy fiatallal, addig azért már akkora utat tett meg. Szóval a nyári tábort ezt ezért is kezdeményeztem az adott keretekben. És mi lehet az ő, meg a mi felelősségünk abban, hogy azért ez a társadalom, ha mi így széthúzunk teljesen, és azok, akik tehetnének, nem segítik meg azokat, akik meg segítségre szorulnak, akkor ez a társadalom teljesen szétszakad. Engem érdekel, és fontosnak, ez az én ügyem, hogy van egy társadalmi igazságtalanság, és ha nekem megadatott, hogy van hozzá ismeretem, networköm, akkor ezt maximálisan használjam ki, és tegyek azért, hogy változást hozzak ebben a helyzetben. És nyilván van egy érzelmi elköteleződésem a bagiak iránt, ezt próbálom egyre inkább le is küzdeni. Tehát amikor mondjuk Dányban egy új telepen elindultunk, akkor is annak az volt a háttér, hogy nem a bagiakat szeretnénk megváltani, és nem azt szeretnénk, hogy ez a 350-400 embernek az élete jobb legyen, hanem van egy társadalmi probléma, és ezen a társadalmi problémán változtassunk. És én a mai napig úgy fogom fel, hogy ez egy olyan projekt, egy olyan pilot, ami minta lehet, hogy hogyan lehet nagyon hosszú munkával, és ezért ez egy kemény munka.
Arra emlékszel arra a pillanatra, amikor először voltál bagon? Tehát amikor először láttál egy cigánytelepet, és arra az érzetre vagyok kíváncsi, hogy akkor ott te mivel szembesültél?
Hát ez is egy nagyon érdekes dolog volt, szóval azt hiszem, hogy itt a véletlenek azért úgy hozták az én utamat, mert hogy Aszód és Bag 5 kilométerre van egymástól. És Bagon volt egy pártfogó kollégám, aki nyugdíjba ment, viszont mivel létszámstopp volt, nem lehetett felvenni a helyére senkit. És Bag az hírhet volt. Annyira, hogy tehát ott a megyei pártfogók, tehát Pest megyei pártfogók között az volt, hogy hú, na hát Baga, a legkeményebb.
Az mit jelent, hogy keményebb?
Hát, hogy nagyon sok a bűnelkövető, oda azért épp ember nem szívesen megy be, mert hogy nagyon, nagyon durva. És egyébként az előző, én elődöm, pártfogó is egy nagyon újszerű ember volt, tehát ő is szeretett oda járni, és nagyon kedvelték is őt, ugye maga módján. És akkor én azt gondoltam, hogy tulajdonképpen akkor én bevállalom Bagot. Mert úgy nagyon izgalmasnak gondoltam azt a kérdést, hogy hát most már látom az egyik oldalt, akik már a javítóintézetben vannak, vagy börtönben voltak, nagyon sokan hasonló környezetből kerülnek egyébként be az intézetekbe, mint Bag, akkor miért ne vállalnám be?
Hát mert mondjuk veszélyes, ez nem jutott eszedbe?
Igen, ez egy nagyon, nagyon jó sztorim van erre, hogy amikor megüresedett a hely Pest megyei pártfogóknál, fiatalkorúaknál, akkor volt az osztályvezető, akivel volt egy interjú, aki teljesen ki volt akadva, hogy hát nő nem végezhet fiatal, nem lehet fiatalkorúak pártfogója, mert ez annyira veszélyes. Csak engem meg nagyon támogattak úgy a főigazgató, meg a vezetőség, hogy hát akkor oda is vigyünk be valami újszerűséget, illetve ezt az utógondozást. És akkor ő mondta, hogy jó, akkor mielőtt végleg igent mondok, akkor azért még menjek el egy kollégával, nézzem meg, mire is számítok. És akkor az a kollega, gondolván, hogy majd nagyon megijeszt, elvitt engem egy cigánytelepre Gödöllő közelébe, és utána rá is kérdeztek, hogy de hát ez egy olyan hely, ahol azért fél az ember egyedül, nőként ide fogok majd járni, és hát én meg teljesen lázba jöttem a gondolattól, hogy ez mennyire izgalmas, és mennyi kihívást találok itt, és hogy mennyi mindent lehetne itt tenni. Úgyhogy nem volt kérdés, hogy pártfogó leszek, és az sem, hogy utána Bagot bevállalom, tehát mondjuk az, hogy félek-e, ez nem volt kérdés. És néhány hónappal már azután, hogy ott megjelentem, akkor elkezdtem gondolkozni azon, hogy hogyan tudok ide önkénteseket hozni, akkor szerveztem egy nyári tábort 2010-ben, tehát az pár hónappal azután, hogy ott elkezdtem dolgozni.
Ilyenkor hívtál barátokat?
Hát ez nagyon érdekes volt, mert alapvetően az ismerősi körömben hirdettem meg, hogy tervezek oda Bagra egy kéthetes nyári tábort, és van
akinek van kedve. De hasonszörűeknek, akik ezt a szakmát gyakorolták, vagy bárkinek?
Nem bárkinek. Teljesen számomra idegen emberek jelentkeztek be, hogy akkor jönnének ebbe a táborba. Most jelenleg már a Bagás Közhasznú Egyesületben évente mintegy 100-150 önkéntessel dolgozunk együtt, és mindig az a lehető legnehezebb, hogy az megmutatni nekik, hogy nem jó, ha csak a saját gondolatainkból indulunk ki, mert az biztos, hogy csalódáshoz vezet. Mert azok, akik máshogy szocializálódtak, ők máshogy, mások a megoldási kulcsaik. Meg kell tanítani arra mást is, hogy máshogy gondolkozzon, mint ahogy nekünk is meg kell tanulni, hogy képes legyek egy olyan ember fejével is akár gondolkozni, amit el sem tudok képzelni, hogy milyen élete van. És hogy ezek mind-mind egy tanulási folyamat, nekünk is, nekik is, de hogy mégis valami közöset kell megalkotni.
Hogy lett ebből egy ilyen léptékű szervezet?
Az, hogy szervezet lett, az szintén az egyik önkéntesnek volt a kezdeményezése, tehát, hogy ott a nyári tábor az egy szintén egy izgalmas és felforgató élmény volt, hogy itt azért valamit teszünk, van rá igény. Jól lett szerintem az felépítve, hogy mindenkit bemutattam, minden önkéntest, és hogy engem már ott ismertek helyben. Volt egy erős bizalom az irányomba.
Ezt értem, de az nem jutott eszedbe például, hogy a hagyományos úton az állami keretek között kezdj el valamit tenni?
De ezt az állami keretek között, mert a gyerekjóléti szolgálatnál kezdeményeztem, hogy akkor legyen egy tábor. Ők ezt támogatták is, de azt mondták, hogy hát szerintük önkénteseket ide hívni az felelőtlenség, és mindenkit majd megkéselnek, és ez nagyon veszélyes. Én arra azt mondtam, hogy én vállalom a felelősséget, szerintem nem fognak megkéselni mindenkit.
De az magadba bíztál, vagy bennük inkább?
Hát, hogy mindkettőben.
Az mikor jutott el a felismerésig benned, hogy te a saját utadon indulnál el Bagért?
Igen, az akkor, amikor megtörtént a kormányváltás 2010-ben, és egy nagyon új büntetőpolitikai irány sorgott le a pártfogó felügyelői szolgálathoz is.
Az mit jelent?
2010 után, vagy hát 2011-re csorgott le hozzánk tulajdonképpen ez a változás, akkor az én főnököm azt mondta, hogy egyrészt elvették tőlem az Asszódi Javítóintézetet, és átadták egy másik kollégának, és akkor a főnököm azt mondta, hogy ezt nem csinálhatom munkaként, hanem csináljak rendes pártfogást, és akkor én gondolkoztam egy pár hónapot igazából ezen őszintén szólva, mert családi vonás, azt hiszem, hogy ez a biztos állása legyen az embernek, állami szférában dolgoztak a szüleim is, és hogy ez azért egy stabilitás, és én 2011. augusztusában mondtam fel, hogy mondtam a főnökömnek, hogy én ha valamiben hinni tudok, az pont ez a mentorprogram, és biztos, hogy nem fogom abba hagyni azt, amiről azt gondolom, hogy értelme van.
De mire számítottál? Miből fogtok élni például?
Hát és én arra számítottam, én azt mondtam akkor magamnak, hogy egy évre tettem nagyjából félre pénzt, akkor nem volt hitelem, gyerekem, családom, semmi. Tehát, hogy azt mondtam, hogy egy évet adok magamnak. Ha egy év alatt lesz belőle jövedelmem, akkor maradok az egyesületben teljes állásban, ha nem lesz, akkor elmegyek és keresek egy másik munkát.
Nem mondták akkor akár a szüleid, akár a barátaid, hogy hát neked lehet, hogy most elmentek otthonról?
Hát a szüleim, de inkább anyukám, hogy úristen, mi lesz velem, nem félek-e. És akkor én azt éreztem, hogy nézzük meg. Tehát voltak, mikor féltem, és emiatt az első fél évben akkor mindenféle egyéb ilyen tréneri munkákat, meg ilyen-olyan munkákat bevállaltam, hogy akkor legyen bevételem. És akkor utána rájöttem arra, hogy ez nagyon jó, de akkor nem tudok erre fókuszálni, úgyhogy mégiscsak azt kell tennem, hogy valóban 40 órát szánjak rá, vagy hogy minden nap ezzel dolgozzak, és próbáljam szervezni, hogy legyen finanszírozás, és legyen működés, legyenek programok, és igazából, ami szerintem még szintén szerencse volt, hogy nagyon jó emberek csatlakoztak. Volt egy barátnőm, Rudas Anna, pont abban volt nagyon erős, amiben én gyenge, és ő hozta be, hogy cégeket keressünk meg, és próbáljunk meg egy olyan stabil finanszírozást felépíteni. Az egy szerencsés dolog volt, hogy viszonylag jó networkünk volt, tehát ebből a szempontból be tudtak szállni támogatónak olyan emberek, olyan barátaink, akik azt mondták, hogy egyszerűen bíznak bennünk, hogy ez, amit csinálunk, ennek lesz értelme, és hajlandóak havonta fizetni.
Amikor te egy évig kvázi a bizonytalanban akartál tenni a bagiakért, és nem tudtad, hogy ebből tényleg lesz egy olyan szervezet, amit te megálmodtál, a bagiak meghálálták a bizalmat? Nem volt olyan az alatt az egy év alatt, hogy azt mondtad magadban, hogy mi a túrót keresek én itt? Meg tudom én ezt változtatni?
Hát én azt hiszem, hogy, és talán ez is az egyik kulcsa annak, hogy én hogy tudom ezt sok évet csinálni, hogy nem azért csinálom, hogy megháláljak. Vagy hogy ez nem szempont.
A hála alatt azt értem, hogy méltók legyenek arra, hogy te biztál
bennük. És ez sem szempont. Az a legfontosabb, vagy az a legnehezebb azt elérni, hogy motivált legyen arra, hogy valamit elkezdjen tenni.
A te léptéked szerint, a te, vagy a ti tevékenységeteknek ez a siker fokmérője?
A mi tevékenységünknek azért több fokmérője is van. Azok a sikermérők, amik általában elfogadható sikermérők, mint az elhelyezkedettek száma, akár a legális életvitel, akár az, hogy hányan fejezik be az iskolát, ezek azért egy 20 év távlata.
Te minden olyan napig hetente részt veszel, és ott kiveszed a részed a munkából a telepen?
Én szeretem kivenni. Volt pár év, amikor nem is csak a menedzsmenttel foglalkoztam, és utána az megfogalmazódott bennem, hogy tulajdonképpen én a telepen szeretek dolgozni, és hogyha csak menedzsmenttel kellene foglalkoznom, akkor nagyon gyorsan abba hagynám ezt a munkát, mert hogy én azt szeretem látni az embereket, látni, hogy hatással vagyok az emberekre, látni, hogy van változás, és ezért 10 év távlatából nagyon is látszik az, hogy van változás.
Ha jól tudom, ti nem adományt adtok, hanem esélyt kínáltok. A módszerről beszélhetünk egy picit?
Az alapvetően a mottunk az, hogy csak esélyt adunk, és a módszerünket azt lényegében 3 fő pillérre építjük, ezt kell, hogy mondjam. Az egyik az a komplexitás, és annak a szemlélete, hogy a gyerek, a szülő, az ellátórendszernek a tagjai, tehát az iskola, óvoda, önkormányzat is részei ennek az egész rendszernek, és mindannyiukkal kell foglalkoznunk annak érdekében, hogy ne billenjen el az egyensúly. Tehát ezt egy komplex szemléletben kell feldolgoznunk, hiszen egy társadalmi problémáról van szó, amit csak komplexen lehet megoldani. Nem lehet az, hogy csak mondjuk az oktatáshoz nyúljunk hozzá, hiszen más elemei is vannak. Ehhez kapcsolódik az a rendszer szemlélet, hogy ha beavatkozunk és hatással vagyunk az rendszer egyik elemére, akár a szülőre, az hatni fog a gyerekre, és viszont is, tehát, hogy tudatában legyünk annak, hogy ők egymásra hogyan tudnak hatni. Illetve az, hogy nem adományozunk, az pedig abból ered tulajdonképpen, hogy a mi célunk az, hogy változást indítsunk el az emberekben. Változást azzal nem lehet elindítani, hogyha egy olyan segéd biztosítok neki, ami tulajdonképpen csak arra elég, hogy ne haljon éhen. És hogy az adomány önmagában, tehát ez a nekem ez jár szemléletet, hogyha beindítja, akkor ez nem abban segít, hogy én mozduljak, hanem nekem ez jár, tök mindegy, mit csinálok.
Tehát, hogy neki is kell tenni valamit.
És neki is kell tenni. De hogy olyat tegyen, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, hogy olyan elvárásokat támasszunk, amit képes megugrani. Inkább úgy mondanám, hogy egy olyan célzott segítség, ami azt ösztönzi, hogy ő mozdulni tudjon. Mert vannak segítségek, például, ha valakit felvesznek egy munkahelyre, és az utazási költségét nem tudná finanszírozni, akkor meg fogjuk támogatni. Mert azt gondoljuk, hogy valóban anélkül ő nem tudná jutni arra a munkahelyre. Volt egy olyan projektünk, hogy vizet vezettünk be a házakba. Nem tudná kifizetni azt a 180 ezer forintot, amiben a vízbevezetése kerül. Azt kifizetjük neki, viszont olyan feltételeket szabunk, amit képes teljesíteni. Ássa ki a gödröt, fizessen 10 000 forint önerőt.
Azt mondtad egy helyütt, kvázi ilyen krédóként, hogy te egy olyan országot szeretnél magad előtt látni, vagy olyanba szeretnél élni, ahol a nem cigány és a cigány is nagyon jól érzi magát.
Amivel mi főleg foglalkozunk, az a mély szegénységben élő cigányok. És a mély szegénységben nem csak cigányok élnek, de felülreprezentáltak. És ez a kör viszont pont amiatt, hogy a cigánysága miatt is van egy előítélet, de igazából egyébként a mély szegénységben élőknek az életvitelét jellemző olyan mintázatok miatt is van egy előítélet, amiket nem feltétlenül most, nem, tehát hogy én nem is szeretem, amikor azt mondják, hogy hát igen, az a cigányság része, hogy szeretik a gyerekeket, azért szülnek sokat. Nem igaz. Nem azért szül sokat. Nem azért szül 14 évesen, mert szereti a gyerekeket. Hanem azért szül sokat, mert alacsonyabb az iskolai végzettsége. Azért, mert nem tudatos. A tudatosságnak egy más szintjén áll. 14 éves lány nem gondol bele, hogy van más, hiszen az ő környezetében mindenki 14 évesen szül. Nincsen olyan, nem akar tovább tanulni, nem lát más kiutat az életben, csak az, hogy gyereket szüljön. És akkor utána ezeket a mintákat, hogyha tudunk új mintákat is megmutatni, el tudjuk hitetni azt, hogy igen, van benned más lehetőség is, és ez reálisan elérhető számára, akkor fog tudni kitörni. És akkor se biztos, tehát nagyon sokszor ez van, hogy és mégis teherbe esik. És ez benne is van a pakliban. Én nem fogom tudni ezt mondani. Én nem tudok ott állni mellette. Ha ő teherbe esik. Azt tudom megtenni, hogy talán legközelebb nem fog. Vagy ha legközelebb, akkor a második gyereke van, akkor hát, ha nem lesz az ötödik gyereke. Mert hogy tudatosabbá válik. Emiatt fontos minél kisebb korban elkezdeni a fejlesztést, és a szülővel is, hogy szintén értsék azt, hogy akkor mit ad egy gyerek, hogy milyen felelősségem van egy gyerek szüléssel.
De azt mondod, hogy a nagy egészet tekintve még mindig van előítélet és valamifajta távolságtartás egy átlagember szemében a szegényekkel szemben?
Persze, hogy van előítélet, de hát egy csomószor ezek érthetőek, tehát ezért is mondom még egyszer itt ezt a komplexitást a falubelieknél. Hát hogy ne érteném meg,
de
hogy
nem
azt mondja,
a jég?
Hogy... Hát mitől olvadna, ha ő csak egy felületet lát az egészből, ami az a bosszantó dolog, hogy a gyerek balhézik egyfolytában az iskolában, és mondjuk fenyegeti a tanárt, vagy dobálja az osztálytársait, hát ki örülne annak, ha a gyereke minden nap úgy jön haza az iskolából, hogy a nem tudom, Krisztián ma is dobált engem egy nyálas zsebkendővel. Hát persze, hogy nem örülsz neki, mert meg akarod a gyerekedet védeni. Vagy ne adj Isten, megverték az utcán. Vagy minden évben bemennek a kertedbe, és lelopják a gyümölcsöket a fádról. Persze, hogy bosszant. Persze, hogy úgy érzed, hogy hát ezeket nem akarsz velük foglalkozni. De hogy ha elkezdi megérteni azt, hogy akkor hogyan lehet változtatni, és közben összefogás, együttműködés alakul ki az ellátórendszer különböző tagjainál, mindenki megpróbálja megtenni azt, ami az ő feladata. Mert egyébként még ez szerintem egy nagyon fontos dolog, és pont itt a társadalmi probléma komplexitása. Ha azt mondjuk, hogy ez a tanároknak a feladata, hogy megoldják azt a problémát, hogy a gyerek balhézik az iskolában és verekszik, mert egyébként kiíratják a nem cigány gyereket a szülei az iskolából. A tanár persze, hogy tehetetlen, és azt mondja, hogy de nem tudom megcsinálni. Hogyha egyébként a rendőr, a gyerekjóléti szolgálatos ember, az óvónő, az önkormányzat nem áll az egész mellé. Ha mindannyian összefognak, akkor is kőkemény, de van esély arra, hogy évek kemény munkájával ezeket a mintákat módosítjuk és megváltoztatjuk.
Szerinted benned ez az elpusztíthatatlan tenniakarás, vagy lankadatlanság, vagy szenvedély, ez valamikor is csillapodni fog, vagy csillapodhat?
Ez az én ügyem és a hivatásom, tehát ez nem fog változni, csak maximum átalakul, és más területben fogok jobban nagyobb szerepet vállalni, de azt gondolom, hogy az, hogy a társadalmi igazságtalanság ellen küzdjek, és ha a bagázsban lesz egy olyan vezető, aki ezt a szervezetet jobban vezeti, akkor én biztosan fogok találni magamnak más olyan területet, ahol ugyanúgy az ügyemért tudok küzdeni és harcolni. Ez a hivatásom.
Mint mindannyiunknak, a felforgatóknak is szüksége van feltöltődésre, ami aztán hajtja őket előre a maguk útján. Most megtudhatjuk, miből merítenek ők. Az inspiráció támogatója a Volvo Autó Hungária.
Egy ember, aki ennyi időt töltött terepen, látott mindenféle embertípus szegénységet, bűnt, az az inspirációját, a motivációját, azt ezen felül honnan meríti? Tehát lát egy ilyen sorsot, nyilván az van benne, hogy ezen segíteni kell. Ezen felül honnan jön még ami lendületbe hoz?
Biztos, hogy lendületbe hoznak azok az eredmények, amikkel szembesülök, és azok a sikerek, azok nagyon sok inspirációt tudnak adni, és valahogy mindig úgy éreztem az életben, hogy van egy dolgom, ami valami támogatást mindig kap. És akkor is, amikor valami nehézség történik, akkor mindig jön közbe egy reménysugár.
És azt szerinted föntről jön?
És az, hogy most ez föntről jön, vagy a helyzet hozza úgy, de hogy ez a tapasztalatom, hogy valahonnan mindig jön egy reménysugár, ami azt mondja, hogy igazából van ennek értelme. Akkor is, amikor a legnehezebb helyzetben voltam, akkor is, vagy itt a munkában, akkor is mindig valami területén ott az életnek, az úgy valahogy kompenzálta ezt. Tehát, hogy hála Istennek eddig még nem történt az, hogy minden része a munkának az kudarcos lett volna. Lehet, hogy akkor úgy elgondolkoznék rajta, de hogy vagy akkor hirtelen jött egy olyan plusz támogató, aki azt mondta, hogy leégett a konténerünk, és nagyon elkeserítő volt a telepen éppen a helyzet. És nagyon el voltam keseredve, és ezzel csak felhívott egy támogató, hogy ő gondolkozott, és biztosítanak nekünk egy vadi új konténert. Valami mindig jön, ami úgy átlendít ezeken, és lehet, hogy egy barát, egy tudom, a férjem, aki szintén szakmabeli, és amikor nagyon mélyen vagyok, akkor azért úgy segít abban, hogy újra értelmezzem, ami akkor utána újra ad egy lendületet. Meg nekem azt hiszem még, ami az inspiráció, az ilyen kihívás. Tehát, hogyha valamiben azt látom, hogy hú, na, az azért egy nagyon izgalmas kihívás nekem, és azt érzem, hogy azt úgy fejben is úgy megmozgat, hogy na, akkor ebben valamit tegyünk, az azért önmagában inspirációt tud adni.
A feltöltődést hozó élményeket a Volvo Autó Hungáriának köszönhetjük.
Emőke példája nekem azt mutatta meg, hogy ha az akaraterő, a tetrekészség, érzékenységgel és együttérzéssel párosul, na akkor abból nagyszerű dolgok születhetnek. A világot a felforgatók teszik jobb helyé. Konfliktusokat vállalnak, mert hisznek ügyeikben. Nekik köszönhetjük a fejlődést. Az elmúlt hetekben 10 ember történetét mutattam be, és ezzel a mostani epizóddal a felforgatók második évada véget ért. De, ahogy ezt már nagyon sokszor elmondtam, Magyarországon még rengeteg felforgató van. Az ő történeteikkel folytatjuk a műsor harmadik évadát. Ha ti is ismertek ilyen embereket, küldjétek el nekünk a felforgató@betonestudio.com címre. Ha tetszett a műsor, iratkozzatok fel a műsorra az Apple, Google és Spotify podcast lejátszókban, vagy bármelyikben, amiben most épp hallgattok minket. Kövess minket a Felforgató Facebook oldalán és az Instagramon. Ha szeretnél világszínvonalú podcasteket hallgatni, nézd rá a betonstudio.com weboldalra, az összes műsorunkat megtalálod. A mai adás szerkesztője és vágója Kovács Málna, a felvételvezető Dósa Márton, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a produkciós vezető Gröger Dia, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard volt. Kadarkai Endrét hallottátok. Legyetek felforgatók, ti is! Wow, 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 wow.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.